Mai témánk a előző két témának a folytatása. Konfliktus kezeléssel fogunk foglalkozni, bibliai konfliktus kezeléssel fogunk foglalkozni. Beszélni fogunk a konfliktus gyökeréről, beszélni fogunk a családról, családmodellekről, és megnézzük Isten igéjét, hogy mit tanít ezzel kapcsolatban nekünk, és megpróbáljuk megragadni Isten igéjét. Legfőképpen pedig arra van szükségünk, hogy Isten igéje ragadja meg a mi szívünket. Ismétlésre fogunk kezdeni, mert lassan jó szokásom a szíven, de azért ez nem szokás, azt én csak egyszer csináltam. Kérem is, hogy majd vetítsük ki a gyülekezet egységéről volt szó. A család is így jön majd be a képbe, erre majd beszélni fogok, mint a gyülekezeti család. Menjünk tovább. Jézus főpapi imáját néztük meg, amelyet most is olvastunk és láttunk, hogy ő könyörög azért, hogy az egység, amely őt jellemezte az atyával, hogy összefort a szíve az atya szívével, ahogy tudott igazodni Krisztus az ő érzelmei és harcai ellenére, és ezeken keresztül is az atya akaratához, azt kéri, hogy mi is ilyen lelkülettel, ilyen szívvel tapasztaljuk meg az engedelmesének az örömét, áldását a harcokon keresztül is. És ezáltal azt az egységet, amelyet ő legfontosabbnak tartott a szentek között a gyülekezetben, és amely a legerőtesebb bizonyságtétel ezen a földön, a gyülekezetben a krisztusi szeretetnek a megjelenése, a maga többszínűségében, tehát abban, hogy hordozunk egymás terheit, intjük egymást, imádkozunk egymásért, segítünk egymás szükségeiben, és betöltjük így a Krisztusnak a törvényét, a szeretet parancsát. Menjünk tovább. Beszéltünk az egységgel kapcsolatosan, hogy a kegyelmi ajándékok munkája nagyon fontos, hogy ne a megosztást hozza a gyülekezet életébe, ne is a személyi kultuszt építse egy ajándéknak az erőteljes megjelenése a gyülekezetben, legyen az bármilyen ajándék, hanem az ajándékok küldetése egy célja, hogy épüljön az eklézsia, gyülekezet tagjai növekedjenek, emberek térjenek meg, és mindezek fölött pedig a Jézus Krisztus neve dicsőjön meg, és az ő dicsőségére történjen minden. Menjünk tovább. Olvastunk még majd igéket, hogy világossá teszi Pál apostol a korintusi gyülekezetben is, hogy ő megtette azt, amit kegyelemből kapott, megtette azt, ami kegyelemből az ő elhívása, nem tett semmi különöset, engedelmeskedett az Istennek, és világossá teszi azt is, hogy mind a megtéréseket, mind a gyülekezetek születését, mind a hívők keresztények növekedését, létszámbeli növekedést, jelenbeli növekedést, mindent az Isten munkált. És jó látni nekünk is keresztényeknek, hogy mi nem tudunk megtéríteni senkit, mi nem tudunk megváltoztatni senkit, egymást sem tudjuk megváltoztatni. A legtöbb bosszúság akkor ér bennünket, amikor úgy tekintünk egymásra, egymás gyengeségeire, hogy megpróbáljuk megváltoztatni, és úgy gondoljuk, hogy majd most beszélek a másikkal, és ha most beszéltem vele, akkor meg fog változni, és nem. És újra beszélek vele, majd én megváltoztatom, és nem. És ez iszonyúan bosszantja azt az embert, aki elfelejti azt, hogy egyedül az élő Isten hivatott a szíveket megváltoztatni. A szíveket megnyitni, hogy befogadják az igét, befogadják a szót, az intést, a figyelmeztetést vagy a bátorítást, és mindenkinek van egy személyes felelőssége, amikor megnyílik a szíve Isten kegyelméből, akkor azzal a megnyilással, azzal a megérintettséggel mit kezd? Mert még akkor sem biztos, hogy fog változni. Isten megnyitja az emberek szívét, megérinti őket, és akkor mindenki eldönti, hogy fogadja ezt az Isten érintést. Engedelmességgel, befogadással, megalázkodással, hálával, vagy keménységgel és elutasítással. De legyen az első jellemző ránk. Menjünk tovább. Beszéltünk két ajándékról, ami nagyon fontos ajándék a többivel együtt, munkálkodva, a könyörületről és az evangélista ajándékról, és nem véletlen, hogy mi erről beszéltünk, ugye, mert elmondtuk, hogy ebben a korszakban, mi a kultúra közeli szolgálatot végzünk, sokféle embert érint el az evangélium, és nagyon fontos, hogy a könyörületnek megjelenése megmutatkozzon azok felé, akik kételkednek, és azok felé, akiknek még a ruháját sem érintenénk, olyan életet és életmódot élnek. De Isten őket is meg tudja változtatni, és fontos az a hit, hogy legyen a szívünkben, hogy Istennek van hatalma megváltoztatni bárkit. És itt áll nézek, aki első találkozáskor Istennél kihajította a cigarettát. Legyintette Isten a szívét, aztán már, még ha mentünk ebédelni a kukába, landolt a cigarettás pakli. De hát sorolhatnánk sokakat itt, akik itt vagytok, hogy mit tapasztaltunk az Úrnak csodálatos munkájából. És aztán beszéltünk arról, hogy az egységet munkája, egy gerészítve az ajándékot, erről beszéltünk, az engedelmesség odaszánás hozza be tüzet. És egy példát néztünk a Bibliában, a Római Levél 14. részében arról, hogy hogyan is lehet egy befogadás az életünkben, hogyan tudjuk befogadni azokat, akik esetleg életlenebbek a hitben, és mennyire fontos az, hogy a lényegtelen dolgokon ne akadjunk ki, és ha tovább megyünk, és a következő fóliát megnézzük, akkor látjuk, hogy szeretnénk és lényegesre tartjuk azt, hogy a lényeges dolgokban munkáljuk az egységet, míg a részletkérdésekben a szabadság és a szeretet legyen ránk jellemző. Tehát ilyen külső formai dolgokon ne akadjunk ki. Sőt, hadd mondjam nektek, hogy az elején annyira nyitottak voltak, akik itt a baptista missziót elindították, hogy ők úgy gondolták, az ige értelmezésben is van egy szabadság. Igazán nem kötelező egy-egy ige szakaszt pontosan úgy és ugyanilyen módon magyarázni. Nem hoztak létre tanítói hivatalt, aki kiad egy írás, hogy ezt az ige szakaszt csak így lehet magyarázni. Meghagyták a szabadságot a léleknek, hogy éppen abban az élethelyzetben, szituációban, annak az igének milyen üzenete jöhet előtérbe. Nyilván itt nem arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltó, aki eljött a mennyből, meghalt, és feltámadt, és fölment a mennybe, és onnan jön elértünk, és nem érinti a Szent Háromságtól, nem érinti az evangélium igazságát, természetesen, azok lényeges dolgok, de általában a konfliktusokat okozó, az egységet megbontani hivatott nézeteltérések a lényegtelen dolgokon szoktak. Zenei stíluson, öltözeten, hajviseleten, cipőméreten, mosoly vagy nem mosoly, ugrál vagy nem ugrál, táncol vagy nem táncol, szóval ilyen gyerekes, buta dolgokon. És aztán még ide írtam pár dolgot. Meg kell tudjuk fogalmazni, hogy mi a lényeges számunkra, és az milyen bibliaiság alapján az. Tehát, amikor a lényeges dolgokról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy azt mondja, ez lényeges, de akkor amellé oda kell tudjuk tenni, hogy ez azért lényeges, mert Isten igének ezen a kijelentésén alapszik az én hitem, és az én meggyőződésem. Aztán pedig az is fontos, hogy újra és újra megfogalmazzuk, hogy amit teszünk, azt miért tesszük. Miért dicsőítünk úgy? Miért olvasunk úgy a Bibliát? Miért imádkozunk? Miért jövünk össze? Miért szolgálunk? Miért evangelizálunk? Miért teszem, amit teszem? Nagyon fontos, hogy legyenek erre válaszaink, hogy tudatosak tudjunk lenni, és ne pusztán vallásos cselekedeteket cselekedjünk, és aztán örömtelenül, erőtlenül hajtjuk az igát, mint egy munkát, és ha más nem csinálja, vagy más másképp csinálja, akkor elvárásaink vannak feléjük, és megítéljük őket, hogy ő miért nem úgy csinálja. Pedig, hogyha igazán megértés alapján teszünk dolgokat, akkor az Isten szolgálata az örömet hoz az életünkbe, és akkor nem azt nézzük, hogy a másik miért nem csinálja, hanem annak örülök, hogy én csinálhatom, máshol pedig buzítok, vagy intek, de már nem abból fakadom, hogy bosszant, hogy a másik nem csinálja, hanem hogy szeretem a másikat, és szeretném, ha ő is megtapasztalna ezt az örömet. Tudtok egy ámen mondani erre? Tehát, hogy ne legyen vallásos szokássá szolgálat, ne legyünk ilyen szánalmas Krisztus igáján kívüli, nem tudom hol, a pusztában kóborló, homokot kapáló emberkék, ahelyett, hogy tényleg abban azon a helyen lennénk, ahol termés van, és öröm van, és élet van. Aztán a másikat ne ítéljük el, még akkor sem, ha cselekedeteivel nem értünk egyet. Nagyon fontos, hogy az ítélkezésről beszélünk itt, nem szabad, hogy részünk legyen. Nem szabad megengedni. A Biblia azt mondja, hogy magam felett sem tudok ítélkezni, mondja Pál apostol, mert majd az Isten fog megítélni, hogy mindent, hogy cselekedtem. Én, azt mondja Pál, még magamról sem tudom megmondani, hogy pontosan mindent úgy csináltam, hogy kell, majd az Úr meg fog ítélni, de jól lelkismertetek Isten előtt, mert én mindenben jól akartam eljárni. És azt mondja, egymás fölcsé ítélkezzetek, mert mindenki tulajdon urának áll vagy esik. Tehát önmagában az ítélkezés az nem a mi részünk. Még akkor sem, ha nem értünk egyet azzal, amit tesz. Nagyon fontos megfogalmaznunk, ha egy személy közösség elfogadása nem azt jelenti, hogy valamit mi is úgy teszünk, gondolunk ezután, mint ők. De azt gondoljuk, hogy ha elfogadok valakit és szeretek, akkor azzal jár, hogy csinálnom kell azt, amit ő csinál. Ez nem így van. Tehát az, hogyha én nem értek egyet valamivel, és ugyan én nem csinálnám úgy, mert nekem meggyőződésem az. amit én teszek, és ahogy teszek, nem kell megváltoztatni azért, mert másikat szeretem. És a másik azt másképpen csinálja. Attól elfogadhatom, ha ez nem egy lényeges kérdés, vagy lelkileg éretlenebb, nem jutott el azokra az igazságokra, amire én eljutottam, akkor nagyvon azt mondom, oké, elfoglak, szeretlek, de ez nem jelenti azt, hogy úgy fogom csinálni, hogy te. Én nekem magamnak is konfliktust okozott ez már többször, hogy valamiről azt mondom, hogy el tudom fogadni, néha azt jelentette számomra, hogy akkor én is azt fogom csinálni. De a kettő nem lehet egyenlőséggel tenni. És ez szabadság, amikor én meggyőződésből teszek valamit, amikor én megértettem az Isten igéjéből valamit, és nekem örömet okoz, amit teszek. Értitek, nem egy citrom vagyok, abból is a savanyú fajtából, és tudjátok, ismertek a gondolatot, hogy mély örömöm van. Olyan mélyen van, még én sem láttam. Tehát ismertek, ezt sokszor mondtam már. Tehát ilyen nem ezt jelenti, hanem tényleg én örülök az Úrban, én amit teszek, a szabad szívvel teszem, az nekem örömöt hoz, meggyőződésből teszem, hitből tudom tenni. Na ez az a lelkület, amely be tud fogadni másokat, anélkül, hogy uniformizálni akarná. Hogy azt akarná mondani, hogy ugyanolyan legyen, mint én. Na ezért lehet az, hogy például eleink meghirdették a lelkismerés vallásszabadságot. És elénk Amerikában például még a mormonokat is be tudták fogadni, és azokban az államokban is, ahol legtöbb baptista volt, és baptisták alapították az államot, volt helyük ezeknek az embereknek is. Hát azt mondták, oké, nem értünk veletek egyet, nem követjük a hiteteket, de mivel Isten szabad akaratot ajándékozott nektek, élhettek úgy, ahogy akartok. Szóval ez a neves szívük, meg voltak győződve az ő igazságokról, az ő úgy értem, hogy a megértésükkel kapcsolatos igazságokról, és be tudták fogadni azokat az embereket is, akik másképpen gondolkodtak, bár cselekedeteikkel nem értettek egyet, hitükkel, hitelveikkel nem értettek egyet, de el tudták őket fogadni, anélkül, hogy ők is ugyanolyan lettek volna, mint ők. Értitek? Tehát amikor te meg vagy győződve arról, hogy mit vettél az Úrtól, és az neked örömet okoz a szívedben, tehát abban te boldog vagy, azt nem fogod attól megváltoztatni, mert a másik éppen más csinál. Ha te tényleg a meggyőződés keresed, a megértés keresed, és nem fog tudni elhajlítani jobbra-balra, akkor fog tudni elhajlítani, ha önmagában bizonytalan az szívünk. És ilyen vallásos formákat teszünk, másolunk dolgokat, másolunk másokat. Na ezekben jön a bizonytalanság, és akkor ez olyan, mint a tenger hulláma, ugye, amely szélsodor ide-oda hajt, ahogy mondja Jakab apostol, a bizonytalan szívre, a Isten felé bizalmatlan lelkületre. Nos, ezt még kiszedtem volna egészíteni, mert azóta én is többet megértettem ebből. Jó. A gyülekezet egységével kapcsolatosan azt elmondtuk, hogy közös cél összehoz bennünket. Ja, hát igen, még itt írtam ezt a... tényleg. A Pál hozzáállását mutatja, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd nektek Isten. Ellenben, amire eljutottunk, azt szerint járjunk. Nagyon fontos igazság ez, és aztán a római levélben a korábban is említett igazságosznak a végén, mert minden, ami nem hitből számozik, az bűn. Tehát nézd meg Pálnak a nagy vonalúságát. Szóval figyeljetek, nem fogok veletek vitatkozni, kedveseim. Azt tudom, hogy miért eljutottunk. És tudjátok, hogy magam mögött van azt elfelejtve, ami előtt van nekifeszülve, futok a cél felé, Isten mennyi elhívásának a jutalmáért, a megjutalmazásért futok. Én nekem ez a lényeg. Én hagytam a zsidó hagyományokat, hagytam az én családi hovatartozásomat, hagytam az én vallásomat, elhagytam mindent Krisztusért. Hogy Krisztus kövessem. És én ezt csinálom. Nekem van ez a szabadságom az Úrban. És én meg vagyok győződni, mint teszek, azt az Úrért teszem. És most veletek nem fogok vitatkozni. Szeretlek titeket. Ha eddig jutottatok el, és arra jutottatok el, akkor tegyétek azt, de azt hitből tegyétek, mert ne felejtsétek el, hogy ami nem hitből származik, amit nem hitből tesztek, a hit pedig ugye az evangélium hit, az Krisztusra nézve, a Isten megváltó fiába való hit, a Krisztusra való koncentrálás, a Krisztus keresztjébe való hit, a megváltás csodájába való hit, hogy én megváltásra szorult ember vagyok, és Isten kegyelmet adott nekem, ugye? Ebből fakadóan, megértésből fakadó hitből teszek dolgokat, ebből a meggyőződésből teszek dolgokat, akkor jó. Ha én nem tudom azt tenni, mint a másik, harmadik, a negyedik, akkor ne tegyem. De tegyem fel a kérdés, hogy miért teszi úgy? Mi lehet az alapja? Kérdezzem meg tőle, hogy te miért teszed azt? Akkor meg lehet nézni az igében, hogy figyelj, én ezt értettem meg a Szentírásból. Ezért teszem. És Pálnak a nagy vonalúságát nézd meg, a nagy szívét. Pedig ő nagyon határozott volt, tudjátok, tehát este a dolgokat. Pétert is helyre pakolta, amikor lényeges dolgokban tért el a nézetük, amikor elkülönült, ugye a Galácia levélben írja, elkülönült a pogányoktól, elhajult a szíve a zsidókhoz, és még Barnabás is. Szóval az nagy dolog volt, mert Barnabás azért tel volt irgalommal, hogy a vigasztalás fia neve azt jelenti. Tehát még őt is elhajították. Ez a Péternek a engedetlensége. Azt mondja, nem az evangélium szellemében cselekszel. Te, aki az evangéliumot prédikálod, nem az evangélium elfogadásában hisz, cselekszel, hogy az evangélium által megszentelődnek az emberek. Krisztus vérén keresztül szentek, és egy nép jön létre, Jézus Krisztus vetett hit által. Zsidók és görögök, pogányok és zsidók mind egyek lesznek a Krisztusban. Ugye az evangélium szelleme. Szabadkeresztények, pünkösdiek, baptisták, és bármilyen Krisztusban hívő keresztények, újjászülött keresztények egyek a Krisztusban. Bármilyen sokkoló is ez néha. Oké. Középpontnal között cél áll. Itt említettük azt, hogy gyülekezetünkben vannak a Barátkozók bibliórái alaptanításokat nézzük meg. Látásnap van. És gyülekezetenként tudnunk kell, különböző elhívások vannak, és hangsúlyok vannak, tehát nem szabad azt várnunk más gyülekezetektől, hogy olyanok legyenek, mint a mi gyülekezetünk. Már ez gyerekes gondolkodásmód, akkor eltértünk az evangélium szellemétől. Ki abban járjon, amire eljutott, és az hitből cselekedje és tegye. És ebben tudnánk több konkrétumot is mondani, de a tapasztalat az ott van nektek is, többötöknek. Jó, és igyekszünk segíteni a gyülekezet minden tagjának, az új tagoknak is, hogy megismerjék a gyülekezetünk látását, hogy mi mit értettünk meg. Hogy el tudják dönteni, hogy ezzel az a közösség, ahol ők tartozni akarnak. Hogy ne legyen az, hogy itt van valaki egy-két év után, és meg akarja változtatni a látását a gyülekezetünknek a saját szája íze szerint. Hanem inkább növekedni tudjon mindenki, kapcsolódva a látáshoz, kötődve Krisztushoz a gyülekezetben. És ezáltal növekedni és előhaladni tudjon mindenki az ő életében. Menjünk tovább. Beszéltünk a pletykáról, hogy beszédünkben ne vétkezzünk, és megerősíteném újra, és ide tettem még egy gondolatot. Ugye a pletyka, amikor egy problémát vagy kritikát olyas valakivel osztunk meg, aki sem a problémának, sem a megoldásnak nem részese. Olvassuk már ezt együtt, jó? Mi is a pletyka? Amikor egy problémát vagy kritikát olyas valakivel osztunk meg, aki sem a problémának, sem a megoldásnak nem részese. És az a helyzet, hogy ez házastársa között is így van. Tehát házastársi beszélgetésekben is ez az igazság él. Ott sem engedhetek meg többet magamnak, mint bármelyik más relációban, kapcsolatban. Tehát amikor a gyülekezet látásán valakinek problémája, akkor a gyülekezet vezetőit keresse meg, de legjobb a lelkipásztorát keresi, aki a látásért elsősorban felelős, hogy nem értek egyet, figyelj, valami problémám van, valami kérdésem merült föl. Ez a tisztességes. Ha valakinek problémája a másik testvére el, akkor a tisztességes, hogy vele beszél, és hozzá megy, és őt kérdezi meg. És amikor valaki pletykát hall, amit valamit olyan akarnak vele megosztani, amiben nem részes, tehát nem tudja a megoldást sem munkálni, és nem is ő a problémának a forrása, akkor azt kell mondani, hogy figyelj, ne haragudj, ne beszéljünk erről. És a Szent Szellem jelez egyébként, mert általában, amikor pletykálkodunk, akkor megterelődik a szellemünk. Na, ennek a lelkismeretfordulásnak szokott ellen pólusa lenni, imádkozzunk a testvérért. Néha azt szokta csinálni, hogy kipletykáljuk magunkat, és akkor azt mondjuk, hogy na, akkor most imádkozzunk. De ez az ima nem egy őszinte szívből van, hanem már a lelkismeret megnyugtatása miatt imádkozunk. Ha már jól kibeszéltük, akkor már imádkozunk is érte. Ilyet is csináltam, már én is előfordult velem is, hogy beszélgettünk valaki, és mondta, már jól kibeszéltük, akkor legalább imádkozunk is érte. Na jó, tehát ugye ez a kettő nem semlegesíti egymást, tehát akkor vallok egy bűnt, hogy uram, bocsáss meg, hogy hiába beszéltem, hogy a 141. Zsoltár 3. verse mondja, uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását, mert egyedül Isten tudja, és ugye a zár, az nyitás, a zárása való. Tehát nem csak azt mondom, akkor be van zárva szám, hanem akkor is nyílik, amikor Isten akarja, hogy szóljak. Tehát nagyon fontos látnod, hogy a pletykát azért a komoly bűnökkel, tehát szinte a paráznasággal egy kategóriába hozza a Biblia, mert a pletyka lerombolja a gyülekezetet, lerombolja a kapcsolatokat. Amikor a pletykálkodás elszabadik a gyülekezetben, az tönkreteszi a gyülekezetet. A bizalmat megoldja, a szeretetet megoldja, ez megosztást fog hozni, összeomlik az egész. Ezért újra és újra beszélni kell erről, és figyelmeztetni kell magunkat, mert a nyelv az családabb mindennél. Tehát tudjátok, hogy az kelepel akkor is, amikor nem kéne. Jó, ezt jegyezzük meg. Amikor valamit, olyan kritikát vagy problémát olyan valakivel osztok meg, aki sem a problémának, sem a megoldásnak nem a részese. Akkor, ha én lennék ilyen, akkor Uram, te ízáld a számra, bárkit más hallok, akkor pedig azt mondom, hogy stopp, nem menjünk tovább, menjünk, lépjünk egyet. A vezetőkben való bizalom, bízatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, hogy úgy, mint akik erről számod is adnak, ha tegyék ezt örömmel, és ne sohajtozza, mert ez nem válnék javatokra. Elmondtuk azt, hogy bibliai hatalom számon kéréssel jár. Tehát mindenki, aki a Isten igéje szerinti hatalommal bír az egyházban, annak számadással kell. Számadással tartozik mindez a hatalommal a rája bízottakért. És ezért ezt, tehát aki hatalmat szeretne, akkor a felelősséget is vállalnia kell. És aki felelősséget kap, az meg hatalmat is kap arra, hogy ezt végezze, és vezessen, és kormányozzon, irányítson, segítsen. Menjünk tovább. Beszéltünk a konfliktus kezelésnek a bibliai módjáról, hogy azt mondtuk, hogy a probléma megoldása az, hogy elmegyek négy szem közt, beszélek valakivel, és én lelkipásztor vagyok, vagy bárki vezető, vagy vezető feleség, a prejka különösen kiemelkedően a vezetőkre és a vezetők feleségeire nagyon magas szinten érvényes, mert a vezetők tudják inkább elterjeszteni, és a vezető feleségek ezt a rossz szokást, és ha ők nem fogják ezt meg, és plekálkodnak egymással, vagy nők, ugye, vagy a férfiak, az katasztrófa. Tehát az egyik legpusztítóbb megjelenése. És vezetőként is én sem tehetek mást, azért, mert hozzám fordul valaki valami problémával, hogy gondoljon mással, én is azt tudom nekem mondani, figyelj, beszéltél már vele? Menj is hozd meg vele, és beszéld meg. És ha nem hallgat rád, akkor szólj életed testvéreknek, és akkor beszéljetek úgy, vagy beszéljünk úgy az a személlyel. És akkor sem hallgat, akkor ugye meg kell vizsgálni az egész ügyet, és üveket elé kell vinni. És ha nem hajlandó a megtérésre, akkor úgy kell tekinteni, te pogányt, vagy vámszerőt. Tehát nem azt mondjuk, hogy te vagy a sátán, meg te vagy a démon, hanem azt mondjuk, hogy neked kell megtérni. Értitek? Tehát nem azt mondjuk, hogy hú, akkor innentől kezdve most már ő a gonoszság listán az első, hanem egyszerűen imádkozni fogunk a megtéréséért, pogány, mint vámszerőt tekintjük, tehát akinek meg kell tapasztalni Isten kegyelmét, hogy megtérjen és elhagyja a bűnt. Menjünk tovább. És akkor elérkeztünk a mai témánkhoz, amelybe belevágunk, és megpróbáljuk hatékonyan átnézni. A konfliktus megoldásairól fogunk egy kicsit gondolkodni. A Webster lexikon szerint a konfliktus definíciója következő. Egyet nem értés, összeegyeztethetetlen belső szükségletekből vagy vágyakból fakadó érzelmi feszültség. Na jó, és akkor még egyet nyomjunk rajta. Ugye, mit gondolsz te erről a megfogalmazásról? Jó, most egy kicsit olvasd el még magadban, és akkor úgy kicsit elmészük ezt, mert nem biztos, hogy... Az mindenképpen látszik, hogy valami a bensőben, a lelkünkben, érzelmeinket is megmozgató dologról van szó. Éppen ez a konfliktusoknak a nehézség, hogy az érzelmeket megmozgató dologról van szó. Tehát valaki akadályoz engem valamiben. Valaki nem úgy csinál valamit, ahogy én szeretném. Valaki nem úgy reagált, ahogy én vágytam volna rá, amit én elvártam volna tőle. És mivel ezek ütköznek, ezért egy feszültség, konfliktus alakul ki. Amikor azt várom, hogy felém szolgáljanak, hogy engem tegyenek boldog, a házasságban tipikus probléma, amikor valakinek megvan a férjnek vagy a feleségnek a másikkal kapcsolatban az elképzelése, hogy neki hogy kéne élni, vagy cselekedni, vagy tenni. Nem saját magára vonatkozóan az elképzelés, hogy neki hogyan kéne úgy szolgálni a másikat, hogy boldog legyen. Amikor házassági konfliktusok vannak, hogy nem úgy tette, nem úgy csinálta, holott lehet, hogy nekem kellett másképpen tenni dolgokat, hogy lehetőségünk legyen azt megváltoztatni, a szabadidőnket bölcsebben eltölteni, a közös tevékenységet előre tervezni, hogy az tényleg hatékony legyen, a közös időt, amikor együtt vagyunk, úgy megtervezni, és úgy odafigyelni egymás, hogy belegyek töltve azok a szükségletek, amelyek azért valóságosak. Tehát egy feszültségről beszélünk a konfliktusoknál. Menjünk tovább. A befolyásoló tényezők, amelyek befolyásolják a konfliktus kezelést, hogy hogyan kezeljük a konfliktust, ami kialakul, és hogyan beszéljük meg. Ugye itt most arról beszélünk, amikor mondjuk négy szem közt már rendezünk valami konfliktus. Hogy ez milyen mechanizmusok kapcsán működik, mert egyáltalán hogyan alakul ki egy ilyenfajta nézeteltés, konfliktus vagy megterhelődés. Először is a személyes történet befolyásolja az, hogy egy bizonyos konfliktust ki hogyan reagál le. vagy mi az, ami konfliktus helyzetet jelent az ő számára. Azt mondja, az, ahogyan megtanultunk kommunikálni, és a különbözőségekkel szembesülni, hatása van arra, hogyan közelítjük meg, és oldjuk meg a konfliktusokat. A családi hátterünk konkrét hatást gyakorol ránk ezen a területen. Mi is mindjárt megnézzünk néhány családi modellt. Érdekes egyébként ezt végignézni, és lehet, hogy biztos rá fogsz ismerni valamelyikben a saját családodra. Tehát azt mondjuk, hogy ahogyan megtanultunk, főleg a családi hátterünkből fakadóan hoztunk képet, mintát a konfliktusok megoldásával vonatkozóan, valószínűsíthető, hogy egy konfliktus helyzetben úgy reagálunk, és ez akárhogy is akarjuk, ez így van. Hogy látjuk, hogy apa és anya hogy oldott egy konfliktust, azt másoljuk. Ha azt látjuk, hogy a családban milyen mechanizmusok voltak a gyerek és a felnőtt közötti konfliktus megoldásra, valószínűsíthető, hogy le fogjuk másolni azt, és mi is hasonlóképpen fogunk eljárni a gyermekeinkkel kapcsolatban. Hogy egy családban viszonyult az apuka, anyuka az ő apukájához, anyukájához vagy nagyszüleihez, le fogjuk másolni, és hasonlóan kezdünk reagálni, viselkedni az ő tanácsaikra, szenilitásukra esetleg, vagy viselkedésükre. Menjünk tovább. Nézzük meg a család témát. A harmonikus család jellemzői. Hát ugye mindenki ezt szeretne. A család témában mindenki érintett. Érintett vagy, mert van családod, ahonnan jössz. Ha esetleg ez nem lenne, mert ugye úgy nőtt fel valaki, hogy ellopták a szülei, akkor lesz családod, amelyet te alapítasz. De még ez is, ez sem állna, akkor lehet családod a gyülekezet, amely az Isten családja, azt mondja, háza népe. Az Istenek háza népe gyülekezet. Tehát itt pedig a gyülekezetben, akik már elkötelezték magad egy helyi gyülekezetben, azok mondhatják, hogy a családom is én. A gyülekezetem is én. Tehát mindegyik aspektusból érdemes végig gondolni ezeket a modelleket. Mind a saját családomra nézze, ahova tartozom, a családomra nézze, amit szeretnék, hogyha lenne, a családomra nézze, amely már van, férj és feleség, vagy gyerekek, ki teljesen egy család, és mind a gyülekezeti család. A harmonikus családra következők jellemzők, és ezt nem fejtítjük ide, ismertetem. Egyensúly az autonómia, tehát amikor mindenkinek megvan a saját döntési joga, a kis privát szférája, dönthet egy-egy dologban, nem kényszer nehezedik rá, hogy így kell dönteni, hanem megvan az autonómiája is. És a kötődés között, a kapcsolódás között, ahogy kapcsolódnak egymáshoz, hogy a személyek között minimális az összeolvadás, ugyanakkor minimális a távolság. Egyensúly az egymáshoz való közelség és az egymástól való elkülönülés között. Hozzuk közelebb. Tehát nagyon fontos, hogy nem az a jó család, amelyben mindig mindent együtt csinálnak. Nem az a jó család, amelyben mindenki mindig mindent ugyanúgy csinál. Hanem az a jó család, ahol megvan a szabadság akinek a családjában, a döntéseiben, az aktivitásában, akár a szabadidőben is. Ugyanakkor megvan a kapcsolódás, az összekapcsolódás, és hogy kapcsolunk egymáshoz, tehát nem függetlenek vagyunk egymástól, hanem bizonyos természetes, a szeretetből fakadó és az elkötelezettségből fakadó függőségi viszony van közöttünk, tehát nem vagyunk elszigetelődve egymástól. És hogy még közelebb kerüljünk, még néhány gondolat. Az egyén és a család szükségei egyensúlyban állnak. És a család elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon a változásokhoz. Tehát nem csak annyi arról van szó, hogy mivel a családnak ez az érdeke, akkor gyermekem, nem számít, amit te akarsz. Hanem figyelembe veszem egy gyereknek is a vágyait, a szükségeit, meg figyelembe veszik a család egészének az érdekeit is. A gyülekezetben is nem csak az a lényeg, hogy mindent mindenki úgy csináljon, ahogy a vezetők mondják, én mondom, a házcsoport vezető mondja, vagy a barátod, lelki testvéred mondja, hanem meg kell annak a aránya egyensúlyban kell legyen, amikor közösen teszünk valamit, ebben együtt mozgunk, és van egy szabadság, amiben a te privát szférád, te hozod a döntéseket, és az igazán nem számít. Ha te ezt szereted jól, ha te a vaníliafagyit szereted, banális példa, én meg a csokit, akkor nem mindenki a vaníliafagyit szereti, aki szellemi ember akar lenni. Vagy mindenki a megylevet szereti, aki az én családomhoz tartozik. Vagy sorolhatnám, értitek ezeket a... Nyilván gyerekesek a példák, de ezek sokszor nagyon súlyosak tudnak lenni, ezek a kialakult ilyen sztereotípiák. Kölcsönös tisztelet, és ez ugye megnyilvánul abban, hogy a különbözőségeket elfogadják. Tehát van egy kölcsönös tisztelet az egészséges családban egymás felé, és megvan az különbözőségek elfogadása egy egészséges családban, így egy egészséges gyülekezetben is. A rugalmasság a változáshoz azt jelenti, hogy készek alkalmazkodni új élethelyzetet, új szituációhoz, a gyereknek az új életkorából fakadó kihívásaihoz például. Rugalmas a család. De azt mondja, mi mindig ezt mindig így csináltuk. Tudunk változtatni rajta. Jó, akkor most neked ez a jó, az egyének van egy érdeke. Jó, az egész család próbál alkalmazkodni hozzá, hogy működjön. De nem jó, ha mindig az egyén, egy egyénhez alkalmazkodik mindenki. De mégis megvan benne a rugalmasság. Flexibilitás. Aztán a harmonikus családhoz hozzátartozik az, hogy más generációkhoz tartozókat tisztelik. Tisztelben tartják a más generációkat. Ebben is a befogadás jellemzi. Aztán az emberek szabadon megtapasztalhatják saját ürességüket. Tehát, hogy most olyan üres vagyok, olyan nihil van az egész életemben, annyira sivár az életem. És ezt fel lehet vállalni. Ez nem probléma. Gyülekezetre is asszociáljátok ilyenkor. Családra asszociáljátok. Ezt magunkra. Megtapasztalják és kifejezhetik érzelmeiket, még akkor is, ha annak szomorú oldalával kell találkozniuk. És a többiek nem próbálják meg megváltoztatni őket ezekben a helyzetekben. Engedik, hogy ezt is megéljék. Átéljék. Nem akarják kijavítani őket, ha éppen valamit most rosszul csinálnak. Nem, nincs egy kényszer, hogy most azonnal megváltoztassam. Hú, ez, ahogy érzitek biztos, hogy itt a gyülekezetünkben és a mi gyűlünkben is ez nagyon éles dolog, mert nekünk a családi modell a fókusz. És hogy hogyan tudjuk ezt megélni? Ezért biztos, hogy ezen még el kell gondolkodni nekem is, meg nektek is még, kinek a saját életére, hogy oké, hogy hogyan reagálok rá, amikor valaki gyülekezetben mondjuk én is szomorú. A dicsőítés alatt szomorú. Még én dicsőítésben szolgálok, és látok valakit, aki is szomorú. Nincs benne Isten jelenlétében, hogy lehet ilyen antiszellemi. Vagy azt mondom, hogy oké, erre is van szabadság. Ha most ezt így éli meg, és így van, akkor hadd tegye. De hogyha másik megugrándozik, akkor mit ugráz itt? Hát ha ő örül, akkor hadd örüljön, hát hadd ugráljon. Hazabeszéltem biztos, de mindegy. És most jutott eszembe. Tehát van egy szabadság benne. Persze nyilván, aki rendszeresen, folyamatosan rosszul van, és egy ilyen nihilt él meg, amely oda kell állni, és meg kell próbálni megérteni őt, és segíteni, majd még a konfliktus megoldásnál erről beszélek. Aztán a kulcs jellemzője, hogy ki is van írva, a problémát családi problémaként, és nem csak egy személy problémájaként kezeli. Ugye együtt sírunk, együtt nevetünk. Tehát amikor valakinek gondja van a családban, akkor nem lokalizálják, hanem megpróbálják segíteni a másikat. Ugye örüljetek az örülőkkel, sírtok a sírókkal, hogy mondja a Szentírás, tanít bennünket ennek a megélésére. És amikor probléma van a családban, akkor nem próbálják a problémát fókuszálni egy emberre, hogy az ilyen probléma, mert te ilyen vagy. Hanem a probléma megjelenését komplex módon kezelik, hogy mi, hogy alakultott ez ki? Hogy vált ő ilyenné? Mi a mi felelősségünk ebben? Értitek? És nem kimogyoróznak, kipickáznak embereket, hogy akkor őt eltakarítjuk a színről, akkor minden probléma megoldódik. Hanem megpróbáljuk megérteni, hogy mit rontottunk el, vagy mi az, ami nem volt jó, hogy csak ilyenné vált. Persze ezek után is lehet, hogy ugye valakit ugye fegyelmezni kell, mert végül is kiderül, hogy olyan megállt akkor ott olyan dolgokat csinál, ami nem akar változni, és nyilvánvaló bűnökben van, akkor nem tudsz mit tenni, de mindig meg lehet kérdezni, hogy miért vált ilyenné? Megtehettünk-e volna valamit, hogy ne ilyen legyen, hogy ne így alakuljon az a helyzet. Igaz, ez fontos, hogy komplexen kezeljük. Különösen szenvedélybetegek családoknál jellemző kipécéznik a szenvedélybeteget, és akkor minden problémát ő rá helyeznek, ő van a fókuszban, pedig egy szenvedélybeteg ember az mindig egy komplex családi kapcsolat, rendszerben válik szenvedélybeteggé. Menjünk tovább. Nem kell megijedni a következő kifejezéstől, ez a izé. Tehát nem jól működő családról van szó, olyan családokról, amelyek széthúzással nem működik rendesen, nem harmonikus a működése, ugye ezt jelenteni ehhez. És akkor nézzük meg ezeket a típusokat. Nagyon érdekes, és mondom, nagyon kérlek titeket, nem is akarok nagyon rohanni, hogy kicsit gondoljuk végig mi gyülekezetünket. Gondold végig családodat. Gondold végig, ahonnan jöttél, amelyben vagy. Érdekes, mert ezek meghatározzák, hogy hogyan kapcsolódsz emberekhez. Hogyan kezeld a konfliktust. Hogyan éled meg a konfliktust. Hogyan reagálod le, vagy reagálom le. És hadd mondjam nektek, hogy általában a diszfunkciós családokban élő személyek ilyen kompenzációs kényszerrel élnek. Tehát mivel a családmodell nem egészséges, ezért mindig valahogy fedni kellett. Valahogy kiegészíteni kellett. Valahogy más kellett mutatni. És nagyon érdekes egyébként az, hogy a szociális szférában találkozunk ilyen diszfunkciós családokból származó emberekkel. Akik mindig megtanulták, hogy meg kell menteni valakit a családban. Meg kell menteni a családot. És akkor ilyen szociális munkások lesznek, mert ők mindig meg akarnak menteni mindenkit, és ebből iszonyú csalódásokat élnek át. Óriási konfliktusok számoznak, mert van, aki nem engedi, hogy megmentsék. És egyáltalán nem értékeli, hogy meg akarod menteni. És kettő, ebben a megmentési kényszerből fakadóan azt hiszi az ember, hogy ő fogja tudni megmenteni. És nem az Istennek a teret arra, hogy megmeneküljön az a másik személy. És ez egy kényszeres dolog, erre sokszor nem tehet, csak jó ezt észrevenni. És mindig, amikor teszek dolgokat, akár ilyen szociális tevékenységet, és akkor az válaszoljam meg, hogy miért teszem. Mi motivál engem arra, hogy ezt tegyem? Tiszta motivációim vannak? Egészséges lélekből, és tényleg az Isten néző jó lelkiismerettel tudom tenni? Hozzáfér ez az emberhez a Krisztus is? Vagy én megpróbálom megoldani, hogy az Úr, ne fárasztam az Urat, hogy majd én megoldom. Na, nézzük. Ugye ki is lett vedítve minden, egyenként végigmegyünk rajta. Az első, az elkülönült szigetek. A tagoknak ugyanaz a nevük, tehát egy családhoz tartoznak, de elkülönülnek egymástól. El vannak szeparálódva egymástól. A családi élet belső dinamikájára nézve egymástól majdnem teljesen el vannak szakadva. A családra jellemző, hogy érzelmi tartalomtól mentesek a kapcsolataik. Nagyon kevés az érzelmi közlés, az érzelmi átélés ebben a családban. Pusztán hasznossági szempontból léteznek. A család diszfunkcionalitás legsúlyosabb zavara ez. Amikor még együtt vannak, van egy gazdasági érdek, még a gyerek együtt tartja őket. Hova menjek? Hát addig itt maradok, amíg nem tudok máshol menni. De már az érzelmi elszakítottság van a házasságban, érzelmi elszakítottság van szülő-gyerek között, és akár testvérek között. Mindenki írja maga kis világát. Vannak ilyen gyülekezeti modellek, ahol mindenki úgy maga világába éli a dolgát, és nincs kapcsolat. És nincs érzelmi megélés, nincs érzelmi átélés, érzelmi közlés és fogadás. Nem ölelik meg egymást, nem tudnak sírni együtt, nem tudnak nevetni együtt. Elszigetelődtek egymástól. Szóval jön a generációs szakadék. Ebben a családban a szülők és a gyermekek között nincs jelentősebb kölcsönhatás. El vannak szakadva egymástól. Ez nem csak az egy háztartásban élő két generációra vonatkozik, hanem a szülők és az őszülei kapcsolatára is. Jelentősebb kölcsönhatás csak a generációkon belül létezik. Érzelmek és kapcsolat tekintetében erre a családtípusra gyakran a generációk átugrása jellemző. Tehát az, hogy a nagymama jobb kapcsolatban az unokával, mint a gyerekével. És az unoka jobb kapcsolatban a nagymamával, vagy a nagypapával, mint a saját szüleivel. Ennek a családtípusnak, beteg családtípusnak a terméke sok esetben a rengeteg szociális intézmény, ahol szülők, időszülők kerülnek. Tehát tudni kell azt, hogy ahogy én viszonyulok a szüleimhez, az egy üzenet a gyerekeimnek, hogy ők hogyan fognak viszonyulni hozzám. Ahogy én viszonyulok a nagyszüleimhez, az egy üzenet a gyerekeimnek, hogy hogyan viszonyulnak az ő nagyszüleikhez. És ez egy vetés, amelynek lesz aratása is. És érdemes elgondolkodni ezen is. Aztán jön a nemek közötti szakadék, hasonlít a generációs szakadékhoz megnyilvánulásaiban, de itt a családon belül a nemek között lép fel egy ilyen elszakadás. A nemek között nagyon kis mértékű az érzelmi jelentős kölcsönhatás, az érzelmi közlés. A férfiak és a fiúk, valamint a nők és a lányok összetartanak. Gyakran nagyon erős a férfiakhoz és a nőkhöz rendelt szerepkör, kép elvárás, hogy a férfiak ilyenek a mi családomban, a nők pedig ilyenek. Gyülekezeti modell. Ezek ideülnek, azok odaülnek. Ezek így kötik be, azok meg úgy csinálják. Ezek hallgatnak, azok meg beszélnek. Diszfunkcionalitás. Nem valósulhat meg a szellemi kötődés, a szeretet közlése, az együtt sírunk, együtt nevetünk, szégyen kifejez az érzelmeinket, meg is hogy jövök én az? Ha. Ciki, kínos, azok csak lányok, ó, a fiúk. Kialakul ez a fajta kilékesedés, és nyilván elszakadottság jelentkezik ezekben a családokban. És mondom, azok funkciók, hogy minden kialakul, hogy na, ilyennek kell lenni egy fiúnak, ilyennek kell egy lánynak. És ebből kilóksz, akkor baj van. Menjünk tovább. Összeolvadt páros, nagyon érdekes jellemzői vannak. A család két tagja elkülön a többiektől. A páros egy magot alkot, amely körül a család többi tagja kering. A többi családtag úgy érzékeli, hogy a család teljesen szétszakadt és eltávolodott. Az összeolvadt páros nagyon be van hálózva, tehát különböző kapcsolati háló érzelmi, sokszor degenerált érzelmi kötődés van. Ilyen lehet az például, amikor az anya és a lánya összefog egy családban, és az apa meg a többi testvér az nem számít. Vagy mikor egy nagymama kifog egyet az unokák közül, és akkor ő a minden. És akkor mindenki e körül a kapcsolat körül forog, mert mindenki megpróbál belépni ebbe a elfogadásba, ebbe a szeretetbe. És ez is ugye pusztítja a dolgot. Ez ugyan tehát nagyon érdekes ez a személyvágatás megjelenése egy gyülekezetben, hogy én őt szeretem. Ú, nagyon, tehát a klikkesedés, amikor ugye a személyes kapcsolat aránytalanul mélyre alakul, kigözösítő módon a többiek felé egy gyülekezetben. Mi barátok vagyunk, a többiekkel nem foglalkozunk. Te az én barátom, ilyen te barátom, egymás barátai vagyunk, és már nem fér be senki. Mi mindig együtt vagyunk. Rombolja az egységet. Meg kell tartani az autonómiát a más, egy kapcsolatban is, hogy nyithatsz mások felé is. Barátkozz. Nem érzem rosszul magam, hogy másokkal is beszélgetsz. Sőt, örülök neki, hogy másokhoz is kapcsolódsz. Tehát sokkal inkább kell jellemzően egy közösségre, egy családra is, aki egészségesen működik, a különféle kapcsolatok, amelyre a Biblia azt mondja az Efézusi Levél 4. fejezetében, hogy ezek között mi, ezek által a különböféle kapcsolatok által épül és növekszik az eklézsia, a gyülekezet, az Istennek a családja. Aztán van a domb királynője, hát ez ilyen, azért is van apostrofa közé, hogy téve. A család a teljes mértékben egy személy uralja. A legtöbb esetben egyébként az anyára jellemző ez. Ezt úgy hívják matriarchális családi modell, tehát a patriarchális, a férfi a család fő, a család feje, vagy a dinasztiának a feje, mert ugye ez a matriarchális családmodell megjelenik, ilyen dinasztikus mama, a nagymama a főnök témában. Néha nagyon nagyobb családok, ugye jellemző, hogy ezt a szerepet a nagymama tölti be, mindenki tudja, hogy a hatalom kinek a kezében van. Ki a főnök? Az ő döntéseit senki sem kérdőjelezheti meg. Nagyon érdekes egyébként, hogy maga Mária kultusz egyébként egy ilyen matriarchális családmodellt sugal és épít azokban a családokban, ahol nagyon megjelentenek a bálványnak a tisztelete. Tehát ugye Mária, mint Jézus szülőanyja, bibliai értelemben tiszteljük, és nagyon örül neki, hogy Istentől kegyelmet kapott, de neki is meg kell térni, és csak a kegyelem volt az, amit kiválasztotta, nem azért, mert ilyen szuperszónikus volt. De amikor ilyen anyaisten képet imádnak az emberek, akkor olyanná kezdenek válni, és létre egy ilyenfajta matriarchális családi kép, hogy a mama a főnök, vagy az anya a főnök, és mindenki úgy ugrál, hogy ő fütyül. És ha nem, akkor te vagy a gonosz. Meg megbontod az egységet. Meg hogy csinálsz ilyet? Jó, menjünk tovább. A csendes diktátor hasonlít az előzőhöz. Azzal a különbsége, hogy ennek a megjelenési formája olyan, hogy tehát a természetét fakadó, hogy a manipulatív és hátulról, a háttérben érzelmi zsarolásokkal, érzelmi manipulációkkal vezeti a családot. De ugyanúgy ő a diktátor. A színfalak mögött történik ez. Egyértelmű, megszeghetetlen szabályok és elvárások jelentkeznek ebben az ilyen jellegű közösségekben. melyek szigorúan meghatározottak, és habozás nélkül jutnak érvényre a bizonyos szerepekben. Tehát megvan az, hogy ha te ebben a szerepben vagy, akkor neked ezt kell csinálnod. Kialakulnak ezek a nagyon merev szerepek, szabályok, törvények, hogyha te oratalazod, te ez vagy, akkor neked ezt így kell csinálni, és másképp nem lehet. És ahhoz, hogy mindenki így csinálja, az manipulációs eszközöket használ, tehát hogyha másképp csinálod, akkor érez rosszul magad. Hamis bűntudatot próbál felépíteni. Ha szeretnél engem, akkor nem mondanál ilyet. Ha szeretnél, mindig jönnél hozzám. Ha igazán fontos lennék a számodra. Ugye ez egy megjelenési formája, amikor teljesen valótlan elvárásokat próbál az ember felé támasztani, ez a személy, és érzelmi zsarolás által lelkiismeret fordulást próbál létrehozni. És gyülekezetben is létre lehet ezt hozni, hogy amikor úgy próbálják a gyülekezetet vezetni, hogy lelkiismeret fordulást geresznek azért, hogy mindenki itt maradjon a gyülekezetben. Ennek tipikus módja az, hogyha elmélyemi gyülekezetünkből elveszted az üdvösségedet. Vagy a másik módja, azt sugalljuk, hogy mi vagyunk a legjobbak. Nálunk van a legjobb tanítás. A többi, meg se közelít bennünket. És ha igazán áldás alá kell, akarsz kerülni, itt kell legyél a mi gyülekezetünkbe. Ez tipikus. És akkor aki elmegy máshova, akkor egy lelkiismeret fordulással nem megy el sehova, mert félelmet keltenek benne, hogy jaj, nem leszek áldása, ha én elmegyek, elköltözök a városból, és keresek egy másik gyülekezetet. Nyilván ezzel nem azt szeretném reklámozni, hogy mindenki minden héten máshol menjen, mert az az ő jelenbeli problémája. Jó, és a család bűnbakja az utolsó ilyen rossz családmodell. Ebben a családban a család összes problémáját egy tagot tesznek felelőssé. A vádlás állandó témája a családi kommunikációnak, és főleg ott jelentkezik, ahol van egy szenvedélybeteg ember. És akkor nagyon félelmetes dolog ez, egy olyan körforgást hoz létre, hogy a szenvedélybeteg nem tud kitörni a szenvedélybetegségéből, mert folyamatosan zúdítják rá, hogy azért ilyen rossz a család életünk, mert te ilyen vagy. És ezáltal bezárják, sőt, mélyebbre taszítják a szenvedélybetegségébe. Játékszenvedélybe, alkoholfüggőségbe, drogfüggőségbe. Ahelyett, hogy hitet sugároznának, együtt sírunk, együtt nevetünk, bajba kerültél, nézzük meg az egész családot, hogy miért alakulhatott az ki, hogy valaki szenvedélybeteg legyen a mi családomból. Mit rontottunk el? És minden normális pszichiáter, ugye, egy családot kezd el, amikor van egy szenvedélybeteg ember. Általában ilyen esetben, ilyen családokban meg is fel is háborodnak, hogy ő minek menjen. Hát nem ő alkoholista, hanem az ember, vagy az asszony. Hát vele foglalkozzanak. Értitek, igaz? Tehát amikor egy közösségben megpróbálnak a rossz dolgok miatt bűnbakot keresni. A lelkipásztor hibás minden rosszért, ami engem ér. Biztos azért, mert valami démonikus, furcsa. Tehát minden sokféleképpen megjelenik ez a dolog, amikor ugye mindenhol ördögöt keresnek, ahelyett, hogy megvizsgálnánk azt, hogy lehet egy rossz gondolkodásmód, egy jelenbeli torzulás, a bűnös emberi természet világkívánságának engedése jön be. Tehát visszatérve a harmadik családmodellhez, egyensúly az autonómia és a kötődés között, tehát érzitek igaz a diszfunkcionálisból fakadó, hogy mit jelent ez, hogy autonómia és kötődés, nincs természet ellenes klikkeseredés benne, mindenkinek megvan a szabad akarata, tisztelben van tartva, személyesen hozza meg a döntéseket, nem kollektív tudat van, nem kollektív döntések vannak, hanem mindenki személyes meggyőződéséből adja magát egy döntéshez. Tehát tisztelben tartva. De mégis megjelenik a kötődés, hogy együvé tartozunk, annak a családnak a tagjai vagyunk, és ennek a harmóniája. Nincs nagy távolság azért egymás között. Az autonómia nem teljes függetlenség, egyen abban az értelemben, hogy nem érdekel mi a véleményed, nem érdekel neked mi fáj, vagy mi jó. Na, én érezem jól magam, aztán kész. Tehát nem így jelenik meg, hanem tud odafigyelni a másikra is nyitott felé, a generációk felé tiszteletet mutat, befogadó, és meg lehet élni akár a rosszabb élethelyzeteket is szabadon, és nem kell félni attól, hogy most engem megrólnak azért, mert most rosszul vagyok. Oké? Tehát építsünk ilyen gyülekezetet, és ilyen irányba haladjunk. Menjünk tovább. Megpróbálunk az idővel jól gazdálkodni. Menjünk tovább. Befolyással a tényezők. Második fejezet, egy családról beszéltünk. A személyes stílus befolyásolja a konfliktus kezelést, hogy hogyan élem meg azt az élethelyzetet, amikor nem értünk egyet. Amikor ugye az érzelmeim is felkavarodnak, mert valamit várnék, és ez nem úgy történik. Valamire vágyok, és nem azt kapom. Valamiben nem értünk egyet, eltérnek a nézeteink. És mondom, nagyon fontos a konfliktus, hogy ez érzelmi vihara is jár. Éppen ezért nehéz kezelni. Az érzelmeinket érinti. De ezzel nincs ennyi baj, ez normális. Tehát, ha így éled meg, egészséges vagy. Tehát, jó. Az élet során mindnyájan kialakítjuk saját stílusunkat a különbözőségek és a nehéz témák miatti konfliktusok kezelésére vonatkozóan. Na nézzük meg ezeket a válaszokat a konfliktusokra. Menjünk tovább. Egyébként Dave Sanford bácsitól tanultam, ez van egy tudományos előadás most. De remélem, hogy sikerül kellően életszerűvé tenni, tehát nem egy ilyen egyetemi vagy, tudom, ilyen, mondjuk nem egyetemi, hanem ilyen óvis. Jó. Tehát visszahúzódik. A egyik típusa, jellemzője a konfliktus kezelésnek az, amikor valaki visszahúzódik, ugye fizikailag és vagy pszichésen távozik a konfliktusokból. Tudjátok, nagyon jó, van olyan típus, aki bevág az ajtót és elszalad. Volt már én sem kezeltem, hogy a konfliktus volt, egy konfliktus felségem, és akkor én elmentem sétálni egy kicsit. Jó, hát nem vertem be az ajtót, de úgy éreztettem, hogy most ezt a konfliktus helyet nem tudjuk megoldani, és én most elmegyek. És érezt, hogy én elmentem, és akkor hát nem vázott semmi, ott duzzogtam a hidegbe. Aztán visszamentem, és rájöttem, hogy mégse így kéne, hogy a házasság első időszakában ezeket így meg kell tanulni, hogy hogyan kell ezeket kezelni. Hát volt ilyen. Rendítsöket nem akarok vele, csak hát ez a helyzet. Tehát van, amikor fizikailag lép ki valaki, van, aki meg pszichésen lezár, és totál passzivitásba megy, hallgat. Ez még idegesítőbb, tudod? Mondj már valamit! És ő visszavonult. Hagy békén, ne beszéljünk róla, nem érdekel a dolog. Tehát már a szobába bemegyek, bezugom a ajtót, amikor nem érdekel. Befejeztem. Érzed, hogy nem hoz megoldást. Menjünk tovább. Nevettek nagyon mozakét találva. Éreztem át, úgy látom. Jó, nyer, vagy nyerni akaró, mindegy milyen áron. Csak ő győzzön. Ez is egy fajta módja, hogy megtanul az ember konfliktus kezelni. Csak azt nem, hogy én akarok. Mindegy milyen áron. Összeveszünk, nem szólunk egymáshoz. Szétmegy az egész, nem baj. Csak az, amit én akarok. Aztán felad. Inkább enged, mint hogy összetűzésre kerüljön sor, feladja az értékeit. Hú, ez félelmetes, amikor valaki ez a feladás típusú konfliktuskezelés használja, általában az emberre fölgyűlik a feszültség. Tehát mindig nyelnek. Mindig ők azok, akik nyelik be fel a feszültséget. És ez aztán tudjátok, hogy sokszor pszichoszomatikus betegségekhez is vezet, amikor valaki ezeket a feszültséget nem tudja kiadni, hanem mindig csak benne gyűlik, és az is elő szokott fordulni, hogy általában az ilyen emberek, azok, mint például olyan férfiak, ahogy a matriarkális család modellben élik az életüket, egyszer csak kitörnek, és házasságtörővé lesznek, és elmennek, ott hagyják az egész családot. És nem érti senki, hogy miért, olyan csendes volt, az itt ült mindig, az nem szólt semmit. Azt mégis kiderült, hogy van valaki-e. És ugye ez általában sokkolja a feleséget, sokkolja a családot, hogy hát nem is gondoltuk, hát olyan kuka volt, most meg nőzik. Ez azért van, mert a belső feszültséget benyelte, és akkor elég volt neki, és ő keresi az érvényesülést máshol. De nem szeretnénk igaz ilyen családot. Nem szeretnénk gyülekezetben olyan légkört teremteni, ahol valakinek mindig csak nyelni kell. És nem mondhatja, hogy figyeljetek, így gondolom, ez van a szívemben, hallgassatok meg engem is. Ezért jó például a házi csoport rendszerünk is, ahol lehet szabadon elmondani gondolatokat, kérdéseket föltenni. Aztán menjünk tovább a kompromisszum, most megoldási mód, enged néhány követeléséből, tehát azt jelenti, hogy fölad valamit az értékrendjéből, fölad valamit abból, amit ő szeretne, amit ő vár. Érdekes helyzet ez is. Hadd mondjam, hogy a kompromisszumos konfliktus kezelésnél sem érzi úgy egyik fél sem, hogy ez így jól van. Ezzel a konfliktus kezelési móddal is az a baj, hogy mind a kettő végig is úgy érzi, hogy hát megoldottuk, de nem az igazi. Menjünk tovább. A következő a megold. Ez a megold. Tehát mindkét fél kibékül a nyílt és közvetlen kommunikáció segítségével. mindjárt még visszatérünk erre. Tegyük fel a következő diát. És akkor ez az, amit a dicsőítők nem tudtak lerajzolni. Bediktáltam nekik, de tehát szóból ért a magyar, lehet, ezt nem tudták így lerajzolni. Kis kocka, nagy kocka, jól a balra, átfedés. Tehát ezt így nem tudták lerajzolni, de ettől még lehetsz jó hívő. Tehát nem probléma. Nem is a rajzom a lényeg. Na nézzük. Látjátok azt, hogy a felső részen az a fajta megoldási mód van, azok használják ezt a megoldási módot, a feladót vagy megoldót, akinek nagyon fontos a kapcsolat. És mindjárt bele fogom még ebbe menni. Azok használják az alsó részt, akiknek a kapcsolat kevésbé lényeges, kevésbé fontos. Másik oldalon pedig a feladónál és a visszahúzódónál a betöltött szükség, amit megél valaki, hogy be van töltve az ő szüksége, kevés. Tehát úgy éli meg, hogy nincs betöltve a szükség, hogy nagyon kevés van betöltve. A megoldó és a nyerni akaró, akin győz, annál sok szükség van betöltve, mert vagy elveszi magának, vagy pedig a megoldás által úgy éli meg, hogy oké, ez egy olyan megoldás, ami nekem is jó. Tehát tényleg örülök neki, hogy ez így alakult. Ezzel kapcsolatban még kicsit közelíteni fogok akkor ez a témához, és pár gondolatot szólnék ezekről a megoldási módokról még tovább. A visszahúzódó megoldási mód, konfliktus megoldási módnál azt lehet mondani, az értéke a legkisebb, mert sem nem nyer vele az illető, és még a kapcsolatot is elveszíti. Tehát a legrosszabb megoldási forma, amikor valaki visszahúzódik, kilép a konfliktusból, vagy pszichésen, vagy elmegy. Ez a legrosszabb megoldási mód. Ezt akkor jó alkalmazni, pozitív értelemben, amikor a kedély állapotok úgy fölforrósodtak, és már ugye a decibel szint, vagy a fej, arc, színelváltozás téma, vagy a reklámmacska szemeffektus jelentkezik, akkor lehet, hogy célszerű most abba hagyni. És azt mondani, hogy jó, akkor visszahúzódok, de azzal a szándéka, hogy amikor lecsillapodtak a kedélyek, akkor visszatérünk erre, és megoldást keresünk. Tehát ennek egyedüli pozitív alkalmazási módja, amikor nem minden áron azonnal akarok megoldást találni, mert amikor feszültség van, amikor ideges valaki, az nem tud józanul mérlegelni, tehát akkor engedni kell, hogy lenyugodjon. És hát nem tudom, hogy jöttök vele, keresztények is előfordulhat, hogy fel megy a pumpa. Vagy nem? Előfordul. Oké, a nyerni akaró témában, hogy elérje a célt, de feláldozza érte a kapcsolatot. Ugye a családban ez elképzelhetetlen, ez a módja a kommunikációnak, a konfliktus kezelésnek, mert hát itt nálunk ugyanolyan fontos a cél, sőt, a kapcsolat fontosabb, mint a cél adott helyzetben. Tehát számunkra az, hogy a testvér szeretetben megmaradjunk, az fontosabb, mint hogy most minden áron én elérjem azt nálam, amit én szeretnék. És egy a család abban a formában is, amit megélünk, férfeleség, vagy gyerekek készült család, ott is ugye a kapcsolat az nagyon fontos, tehát ez a nyerni akaró, vagyis visszahúzódó konfliktuskezelés ki van húzva az eszköztáromból, tudatosan ki kell húzni az eszköztáromból, ha akarunk kapcsolatot szeretteinkkel, testvéreinkkel. A feladó a nyerés ellentéte, hogy a kapcsolat megmaradjon, feláldozza céljait. Ugye ezt beszéltem róla. Konfrontáció helyett inkább enged. Nem kockáztatja meg a konfliktust, a konfrontációt. Aztán a kiegyezés. Néhány szükséget megpróbáljunk, hogy betöltsünk, de ez a középső. Feláldozunk értékeket csak azért, hogy megmaradjon a kapcsolat, és valamit elérjünk. A megoldról ennek az értéke a legnagyobb, mert végső soron a személy és célok is megvalósulnak, és közben a kapcsolat is megmarad. A megoldás, centrikus konfliktus kezelés az a jellemző, hogy nyitott vagyok arra, hogy megértselek téged, hogy amit gondolsz, miért gondolod úgy. Tehát érdekel, hogy miért fájt ez neked most annyira, vagy mit vártál. Tudjátok, egy házasságban, és a mi házasságunkban is így van, de most nem csak el akarok fókuszálni, hanem egyáltalán egy kapcsolatban, de házastársi kapcsolatban is Sosem lehetünk annyira elbizakodottak, hogy mi már ismerik a másikat. Mert akkor nagy meglepetések érnek még bennünket. Tehát nem fejezhető be az egymás megismerése 13-14 év után sem. 20 év után sem, 30 év után sem, mert még lehet, hogy vannak olyan területek a másik életében, amely még nem tárolt fel úgy, hogy azt én úgy is értsem, ahogy azt ő megéli. Mert egyáltalán biztos, hogy ahogy én viselkedek, az benne ugyanazt eredményez, amit én gondolok, hogy eredményez. És ez nagyon jó, amikor ezek így felszínre jönnek, és megosztjuk egymással. Hogy figyelj, ez nekem nem jól esett. És miért? És amikor ez kiderül, akkor ledöbbensz, hogy alapvetően te belül mondjuk másképpen élted meg, mint hogy te kommunikáltad azt, és valójában, amit ő várt, azt mondhatod is volna, vagy teheted is volna, mert belül az lejátszódott benned, de nem gondolod, hogy neked ez annyira fontos. Tehát ha megérteni akarlak téged, és úgy beszélek, ez a másik dolog, úgy kommunikálok a konfliktusban, hogy érthetővé tegyem számodra, ami bennem zajlik. Ez nagyon fontos. Tehát a célom, úgy mondjam el az érzésemet, olyan őszintén, ahogy csak tudom. És ugye a kommunikációk nagyon nagy előnye az, hogy magamat is jobban megértem, mikor beszélek valamiről, ami bennem zajlik. Ez egy nagyon komoly pozitívuma. Jó, és akkor menjünk tovább. A konfliktus megoldásának utolsó fejezete, és ezzel fogom befejezni. Hát most nem fogtok azzal. Sohajtani rövid voltam. Szerettem volna, de ez így alakult. A megbocsátás. Na nézzük, ahhoz, hogy egy kapcsolat gyógyulni, növekedni és gyarapodni tudjon, létfontosságú a bocsánat kérésre és a megbocsátásra való készség. Ez az alapja a konfliktus megoldásnak. Tehát a konfliktus van, ott érzelmi kavarodás van. Érzelmi sérülések vannak. Tehát csak akkor fogom tudni megoldani, bármilyen kommunikációs formában is, de a megoldás keresőnél különösen, ha elkészültem arra, hogyha valami önnal szembesülök ebben a konfliktusban, itt én rontottam el, akkor kész vagyok bocsánatot kérni. És elkészültem arra, hogyha a másik jön a bocsánat kérésével, akkor kész vagyok megbocsátani minden érzelmi fájdalmam ellenére. Igaz? Ez a fajta döntés alapja annak, hogy hozzákezdjünk a konfliktus kezelésre. És a megoldás keresésre. Menjünk tovább. Következő gondolat. A megbocsátás nem azonos az elfelejtéssel. Ne feledd el. Emlékezni fogsz azokra az érzelmi fájdalmakra, amit a másik okozott neked, azzal a vétekkel, tettel, szóval, ami megbántott. Mindig emlékezni fogsz rá, de a megbocsátás azt jelenti, hogy Jézus vére van rajta, ahogy nekem a Krisztus megbocsátott, én is elengedtem, és amikor föltámadnak ezek az érzések benned, ezek a fájdalmak, mint emlékek, akkor már úgy tudsz emlékezni, de Uram, köszönöm neked, hogy megbocsátottam, és köszönöm neked, hogy te adsz erőt most is nekem, hogy ezen most átlépjek, és Jézus vére aláhozom ezt az érzelmet. És persze ezek az érzelmek csillapodnak, de azokra a feszültségekre, attól függően, milyen mély az érzelmi seb, emlékezni fog mindig. A megbocsátás nem jelent azért, hogy felejtek dolgokat, de ez az elfelejtés nem azt jelenti, hogy megbocsátom, de nem felejtek, értitek, hanem az emléke megmarad, sokszor az érzelmi emléke is megmarad ezeknek a dolgoknak. Mi akkor is, hogy Isten kegyelméből ezek csitulnak, de amikor följönnek, újra meg kell harcolni, hogy Jézus vére aláhozzam, és én megbocsátottam. Ez így működik, és gondold végig a személyes életedben. Aztán menjünk tovább. A megbocsátás akarati döntés kérdése, mely egyben akarati válságot is eredményez. A megbocsátás nem érzem függő, hanem döntés kérdése. Eldöntöttem, hogy meg akarok bocsátani, de mivel a megbocsátás akarati döntés, egy válságot is eredményez bennem, hogy akarom el, hogy megbocsássak. Mert ugye az emberrel föltállhat, hogy de úgy megbántod, de hát hogy tehette ezt? Egy válságot eredményez az ember belsejében, lelkében, hogy az Isten igének engedelmeskedjen, és jó döntés hozzon. Menjünk tovább. Aztán ne várj addig, míg kedvet érzel a megbocsátásra. Olyan sosem lesz. Sosem fogsz olyat érezni megbocsást. Tehát, hogy kedvem lesz megbocsátani. Tehát ez olyan dolog, hogy várok, majd még jobb állapotban leszek, nem. Minél inkább telik az idő egy feszültségben, egy meg nem oldott problémában, annál mélyebbé válik. Annál messzebb kerülnek a személyek egymástól. Érzelmileg, lelkileg, szellemileg elszakadnak egymástól. Menjünk tovább. Ugye megbocsátással kapcsolatban olvassuk az igét. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják, és ne szomorítsátok meg Istenek szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont lehetek egymáshoz jóságosak, olvassuk, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Nekem ez egy nagyon kedves igém. A megbocsátásban, egy vezérigém a megbocsátásban. Ez ige. Ez a megbocsátásunk alapja. Isten is megbocsátott nekem a Krisztusban. Ez az erőforrásom. A megbocsátás. Ez a tőkém. Ez kimeríthetetlen. Menjünk tovább. Ez egy bátorító ige, aztán meg figyelemet felkeltő ige, amit itt mond Jézus Krisztus maga a hegyi beszédben, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát mint egy mérleg két serpenyője, amilyen módon megbocsátunk mi az ellenünk vétkezőknek, olyan módon kérjük a bocsánatot, Jézus maga meg is magyarázza. Ezt menjünk tovább. Mert ha az embereknek nem bocsátjátok meg vétkeiket, nektek is, bocsánat, mert az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. Tehát, hogy tudjátok, ez a gonosz szolga, akinek elengedtek egy kis tartozást, egy nagy tartozást, ő pedig nem engedte el a kicsit, ilyenek vagy mi is. Tehát nekem lehet egy megbántást kell megbocsátani, lehet ennél sokkal súlyosabb dolgot kell megbocsátanom, de az én bűneimben Krisztusnak meg kellett halni. És ez azért egy mélyebb dolog, amit az Istentől kaptam, és ami egy tőke számomra, egy forrás számomra, megbocsátás felé. És ha én kegyetlen vagyok azzal, akiért én nem adtam az életemet, és Isten hozzám kegyelmes, pedig az fiatta az életét helyettem, akkor hogy is van ez? Hogy tehetem én azt meg, hogy én haragot tartok, vagy duzzogok napokig? Elképzelhetetlen. És ezért mondom, hogy a kegyelem, azt mondja, erősítsétek meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van, a kegyelemben való megerősödés, és egyenes arányban van a megbocsátással való készség az ember életében. Menjünk tovább. Egy utolsó kép. Ez a megbocsátás imája, egyfajta lehetőség. Uram, megbocsátok XY-nak, amiért ezt is ezt tette, mondta, és átadom neked ezeket a személyeket, és felhagyok a bosszanás jogával, elengedem ezt a gondolatot, hogy bosszút fog állni. Úgy döntök, hogy nem ragaszkodom tovább a keserűségemhez és a haragomhoz. Kérlek, gyógyíts meg sérült érzelmeimet, hogy az érzelmek sérülnek, ilyenkor mondtuk. Jézus nevében kérem ezt, Atyám, aki helyettem halt meg. Amen. Én szeretném most el tudni csendesedni, és akkor, ha az egész témával kapcsolatban ugye a szívedben van ima Isten felé, akkor most azt gondolom magunkban imádkozzunk, aztán majd Árpit kérem, hogy hangosan imádkozzunk, gozzon vezessen imában bennünket, és aztán majd meglátjuk. Jó, csendesedjünk most el, kiki magában gondolja végig maga életét, családját, hogyan kezelte a konfliktusokat, van-e meg nem bocsátás a szívében, harag, neheztelés.